Akkor nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Folytassuk a közös utunkat, keresztes Szent János tanítását elemezgetvén, és még mindig engedjétek meg nekem, hogy a pozitív szemléletről beszéljünk továbbra is. Még mindig hadd ajánljak olyanfajta idézeteket keresztes Szent Jánostól, amelyek megvilágítják azt, hogy ő mennyire pozitívan gondolkodik a lelki életről, nem abból indul ki, hogy miről kell lemondani, nem abból indul ki, hogy miért kell áldozatot hozni, nem abból indul ki, hogy meg kell tagadni magunkat, hanem abból indul ki, hogy mennyire meg vagyunk ajándékozva, mennyire szeretve vagyunk az Isten által, mennyire értékesek vagyunk, és ha ezt tudjuk, képesek lehetünk a változásra. Mert a változásnak a kulcsa csak ebben van, hogy először tudom, hogy mim van. Arra a kérdésre válaszolni, az életemben mi lesz, ahhoz először azt kell tudnom, hogy mim van most. A jövőm alakítása az a jelenben kezdődik. A jelenben kell újra és újra felfedeznem a megajándékozottságomat, hogy mit birtoklok most, hogy ne mondjam azt, hogy majd az életemben változtatok, ha majd egyszer valami ideálisan fog alakulni. Nem, fölfedezem most azt a végtelen és hihetetlen megajándékozottságot, amit a Krisztussal való kapcsolatom nekem már most megad. Szeretve vagyok, a legmélyebb gyermeki vágyaimnak megfelelően, megvan az a személy, és itt él bennem, aki engem így szeret, tehát ebből a megajándékozottságból fakadólag lehetek képes az életemben változtatni, és áldozatot hozni ott, ahol kell. És immáron nem önmagáért, és nem is hagyományból, hanem azért, mert a szeretet logikája ezt kívánja. Hozzunk még akkor néhány keresztes Szent Jánosi idézetet. A múltkor is már láttunk egy csokorra valót, de most hagyj folytassam még egy kicsit, néhány olyan idézettel, néhány olyan résszel, amelyben újra ez a bizonyos megajándékozottság tudat jelenik meg, és az, hogy ebből fakad aztán az, hogy az életemben változtatni akarok dolgokon. Ugye János atyának az egyik főműve a Szellemi Páros éneknek nevezett gyönyörűséges vers kommentár. Ez olyan szerencsés mű, amelyben keresztes Szent János az általa írt versnek minden egyes versszakát végig kommentálja. Ugye mind a Kármelhegy útja című művében, mind a Lélek sötét éjszakájában a versének csak az első két versszakát kommentálja igazából, de a Szellemi Páros énekben végig kommentálja az összes versszakot. És én most nem is a vers kommentáról szeretnék beszélni, hanem ennek az egésznek van egy rövid, de lélegzet elállítóan frappás bevezetése. Maga a vers egyébként, és maga ez az egész mű, a Lélek, a Szellemi Páros ének, arról szól, hogy a jegyes keresi az ő szerelmét. Tudjátok, megbeszéltük már, hogy János atya az énekek éneke nyelvezetével operál a legtöbbet. Ez az a fajta misztikus nyelvezet, amelyben érzi, hogy talán valamelyest a legmegközelítőbb módon lehet kifejezni azt, ami Isten és az ember között zajlik. És ez a költemény, a Szellemi Páros ének egy szerelmes költemény, amely úgy indul, hogy a lélek, azaz a mennyasszony nem találja az ő jegyesét. Úgy érzi, hogy elveszítette. Úgy érzi, hogy el kell indulnia, hogy megkeresse, és az első versszak ezzel a sóhajjal, ezzel a felkiáltással indul, hová rejtőztél el szerelmem? S miért hagytál itt sóhajommal? Mint szarvas elfutottál, de megsebezve engemet, kimentem, hívtalak, s már eltűntél. Ez az első versszak. És ez az első fájdalmas sóhaj. Hol vagy én szerelmem? Hol vagy te, akiről tudom, hogy szeretsz engem? Hol találhatlak meg téged? De mielőtt így felsóhajtana a lélek, ez előtt valami történik az életében. Mi történik az életében? Leesik neki úgymond a tantusz, és hallgassuk meg, hogy keresztes Szent János maga ezt a tantusz leesést, ezt a világosságra ébredést, hogy nekem van egy ilyen szerető társam, akit én most meg akarok találni, hogy létezik ez a szeretet valahol, és nekem ezt meg kell találni, ezt a bizonyos tudatra ébredést, világosságra ébredést, hogyan írja le keresztes Szent János közvetlenül a vers előtt. Így írja. Hallgassuk meg most egészében, és aztán megnézzük részletesen. A lélek tudatára ébred annak, hogy milyen rendkívüli sokra van kötelezve. Belátja, hogy az élet rövid, hogy az örök élet útja szűk, hogy még az igaz is alig, hogy üdvözül, hogy a világi dolgok hitványak és hamisak, hogy minden mulandós olyan, mint a gyorsan folyó víz, hogy az idő bizonytalan, a számadás szigorú, az elkárhozás könnyen megy, az üdvözülés pedig igen nehéz. Megérti továbbá, hogy mennyivel tartozik Istennek, mert hiszen az Úr teremtette őt, és pedig saját isteni dicsőségére, amiért tartozik neki szolgálni egész élete folyamán. Az Úr saját maga váltotta meg őt, amiért oda kell adnia mindenét, főleg pedig akaratát kell ő neki alávetnie. Azon felül pedig ezernyi más jótéteményben részesült létének első pillanata óta, amelyekért hálára van kötelezve Isten iránt. Világos lesz előtte, hogy életének nagyobb része haszontalanul telt el, s hogy erről neki számot kell adnia az elsőtől az utolsó percig, a leges, legutolsó garasig, majd akkor, midőn az Úr eljön, és égő gyertyák fényénél vizsgálja át Jeruzsálemet. S hogy már is későre jár az idő, sőt, talán már nyugovóra hajolt életének napja. Ebből a veszedelmes helyzetből ki kell szabadulnia, és a kárt jóvá kell tennie. Különben is nagyon fáj neki, hogy Istent olyan távol érzi magától, mintha elrejtőzött volna előle. Tudja, hogy ennek ő maga az oka. Miért feledkezett meg annyira Istenéről a teremtmények közepette? Érzi, hogy ez nem maradhat így. A nagy veszteség és veszedelem láttára szívét félelem és fájdalom szállja meg, s azért lemond mindenről. Lerázza magáról a földi dolgok bilincseit, egy napig, sőt egy óráig sem késik, az Isten szeretet megsebezte szívét, s annak mélyéből így epekedik, így sóhajt föl, s így hívogatja kedvesét, hová rejtőztél el szerelmem. Na ez az idézet, és látjátok, ez hihetetlenül sűrű, és rendkívül drámai képekkel operál. Tehát ugye Keresztes Szent János, ugye amellett, hogy misztikus, és amellett, hogy lelkimester, ugye ő egy költő is, olyannyira, hogy a spanyol költők védőszentje. És éppen ezért ő ezeket a költői képeket nem csak a verseiben rejti el, hanem a prózájában is. Mire akarom ezt most kiemelni? Az, hogy ezek a bizonyos képek, hogy a számadás szigorú, az elkárhozás könnyen megy, üdvözülni nehéz, és majd az Úr égő gyertyák fényénél eljön Jeruzsálemet megvizsgálni, és számot kell adnunk mindenről, ezek drámai képek. Ezek ilyen drámai szimbólumok annak kifejezésére, hogy, ahogy majd látni fogjuk, nem mindegy, hogy hogyan élek. Meg kell néznem az életemet, hogy az hogyan alakul. Tehát ezt azért mondom nektek, hogyha ezt kezünkbe vesszük, és ilyeneket olvasunk, hogy elkárhozás könnyű, üdvözülni meg nehéz, ezt most ne készpénznek vegyük, ne szó szerinti hívő értelemben vegyük, hogy most Keresztes Szent János így gondolkodik. Ezek drámai, költői képek. Ő kicsit fel akarja tupírozni így az életnek a komolyságát. És azt mondja, hogy az életemet, ha meg akarom ragadni, akkor azt komolyan kell vennem. Hogyha akarok magamnak egy földi és egy örök boldogságot, akkor azt komolyan kell vennem. Tehát látjátok, nem szó szerint értelmezzük mindezt, hanem ilyen erős költői képekként, amelyek egyébként néha természetesen rendkívül ránk férnek. Hogy indul ez az egész? Ez egyszerűen kimeríthetetlen. A lélek tudatára ébred annak, hogy milyen rendkívül sokra van kötelezve. Látjátok, már is húzzuk alá ezt a szót, tudatára ébred a lélek. Amikor a belső várkastérről beszéltünk, ugye szinte másról se beszéltünk, mint arról, hogy a lelkélet útja a tudatosulásnak az útja. És hogy a keresztény hit igazából nem a vallás gyakorlatnál kezdődik, hanem ott, amikor fölébredek. Tudatára ébredek annak, hogy ez az Isten tényleg van, hogy ő engem tényleg szeret, hogy ő tényleg jelen van, és beszéltünk arról, hogy amikor ez valakinek leesik, mint egy tantusz, na itt a tantusz leesés, hogy valaki erre rá ébred, igazából azt hívhatjuk a megtérés pillanatának. Mert ugye mondjuk sokszor, attól, hogy valaki templomba jár, attól még nem biztos, hogy ez neki valaha leesett. Nem biztos, hogy valaha rácsodálkozott mindenre, hogy Úristen, ami itt körülöttem van, ez az egész hitvilág, ez az egyház, most ez miről is szól? Hogy arról szól, hogy van valaki, aki engem így szeret. És amikor valakinek ez végre először leesik, és ezt megérti, és tudatára ébred ennek, ráébred erre az egészre, na azt hívhatjuk a megtérés pillanatának. Addig hiába vallásos az illető, amíg ez a tantus nem esett le neki, míg nem ébredt ennek a tudatára, addig nem beszélhetünk arról, hogy ő élni a kereszténység lényegét. Hívhatjuk ezt tehát megtérésnek. Vannak keresztény lelki irányzatok, ahol ugyanezt a lelki jelenséget ébredésnek hívják. Vagy Szentlélekben való megkeresztelkedésnek hívják. Ezek mind-mind ugyanaz. Mindegy, hogy hívom. Ez az a pillanat, amikor először tudatosan ráébredek arra, hogy ki az Isten, és ő milyen módon van jelen az életemben. És tudjuk, ennek a ráébredésnek el kellene jönni az életünkben, mert ugye ez nem automatikus. A keresség szentségéről sokat beszéltünk már. A keresség szentsége az életemben akkor teljesedik be, amikor eljön ez a ráébredés. És én igent mondok erre az egészre. A keresztséget, mint egy örökséget hordozom magammal, amit mondjuk gyerekkoromban megkaptam, helyettem mondták ki ezt az igent, de mikor ezt az igent én saját akaratomból kimondom Jézusnak. Nem azért, mert így neveltek, nem azért, mert ez hagyomány, nem azért, mert kötelességem, hanem mert én úgy döntöttem, akkor itt van ez a bizonyos pillanat, amiről most beszélünk. Tudatára ébredünk annak, hogy a hitben, amiről szó van, az az Isten, akit mondjuk a liturgiában, a templomban állandóan emlegetünk, hogy ez akkor most tényleg, ő jelen van, szeret engem, itt van, hogy ez nem csak egy hagyomány, ez nem illúzió, nem mese, hanem véresen komolyan vett valóság. De ez a ráébredés. Ez az egésznek a kiinduló pontja. De keresztes Szent Jánosnál is ez a kiinduló pont. Valaki erre rádöbben, hogy Úristen, hogy szeret engem ez az Isten? És hogy van jelen az én életemben? És mivel rádöbben, na és látjátok megint az, a megajándékozottságából, hogy rájön, rádöbben arra, hogy mi-e van, és ki-e van az életében, elindul a változási folyamat. Jézus ezt ugye úgy mondja, hogy térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Ugyanerről van szó. Térj meg, azaz, változtasd meg a gondolkodásmódodat, és ennek gyümölcseképpen leszel képes hinni az evangéliumban, és megtenni mindazt, ami ennek kapcsán szükséges. Ugyanez a logika. Az első pillanat egy gondolkodásmód változás. És ebből fakad a változás az életemben, a cselekedeteimben, erkölcseimben, kapcsolataimban, stb. De minden út indul, hogy egyszer leesik a tantusz. Egyszer ráébredek erre az egészre. A lélek tehát tudatára ébred a megajándékozottságának. És egy ilyen gyönyörű nagy levegővétellel, egy nagy lélegzettel így belátja, hogy igen, ez az Isten, ez jelen van, mert megtapasztaltam. És elhiszem, hogy ő szeret engem. Rájön, hogy ki-e van neki, hogy ki ez a társ, akit birtokol. És ezért akar az életében változtatni, és ezért ennek a megajándékozottságnak a fényében látja be, hogy az élete milyen mulandó, és hogy egyáltalán nem mindegy, hogy hogyan élek. Látjátok, ezek a bizonyos szavak, hogy belátja a lélek, hogy az élet rövid, az örök élet útja szűk, a számadás szigorú, az idő bizonytalan. Ezek mind-mind arról szólnak, hogy ha én tényleg ráébredek arra, hogy Isten van és engem szeret, hát akkor nyilván ebből fakad az, hogy nem mindegy, hogy hogyan élek. Nem azért, mert megijedtem attól, hogy na, van egy Isten, akit ő most már félni kell, hanem pont az ellentéte, beláttam, hogy van egy ilyen szerető társam. Akkor úgy éljem az életem, mintha ő nem lenne. Beláttam, hogy nem vagyok egyedül. Megértettem, hogy az életem nem értéktelen. Megértettem, hogy van valaki, aki a gyermeki szeretet vágyaimnak engem megfelelően szeret. Most akkor folytassam úgy az életemet, mintha ez nem lenne. Ne változtassak valamit az életemben azért, hogy ezt a bizonyos megajándékozottságot még jobban magamévá tegyem? Hogy ezt a kapcsolatot még gyümölcsözőbben éljem meg? Látjátok, a változás nem a félelemből fakad. Úristen, kiderült, hogy te vagy, és akkor mivel félek tőled, meg félek a te ítéletedtől, ezért most már összekapom magam. Nem. Megértettem, Istenem, hogy te vagy, és szeretsz engem, és ezért kapom össze magam. Ezért változtatok az életemben ott, ahol kell. De nem azért, mert félek, hanem mert megtapasztaltam ezt a szeretetet. Csak ebből lehet kiindulni. És olvasunk itt ugye ilyen nehéz mondatokat, hogy megérti a lélek, hogy mennyivel tartozik Istennek. És Keresztes Szent János itt többször, mintha ilyen szavakkal operálna, hogy tartozunk neki, és kötelezve vagyunk Istennek, hogy megtegyünk csomó mindent. Na most ezt is picit költői képként lássuk. Ez a bizonyos tartozás Istennek, ez nem az adósságnak a kiegyenlítése. Tehát ő itt nem erről beszél, hanem a szeretetnek a logikájáról beszél. Hogy ő mivel engem ennyire szeret, ezért én is egy óriási szeretettel tartozom neki, de ez a tartozom neki, ez nem egy kötelezőség, hanem ez egy belső motivációból fakadó válasz az ő szeretetére. De ezt azért jó kimondani, mert még mindig sok keresztény van, aki úgy érzi, hogy én Istennek mindennel tartozom, és a vallásos életem igazából nem más, mint az adósságaim kifizetése az Istennek. Mert a bűnöm ugye az az adósság halmazba megy, és a vallásos cselekedeteim pedig a törlesztő részletek. És sokan még mindig így élnek, hogy próbálom a bűneimet kifizetni, kiengesztelni, levezekelni egy Istennek, aki minthogyha ezt várná el tőlem. De Keresztes Szent János nem erről beszél. Amit előbb említettem, az egy szörnyű torz, ilyen bürokrata, könyvelő istenkép, akinek csak az a fontos, hogy kijöjjön a zárszámadás, és nem én vagyok fontos neki. Keresztes Szent János nem ilyen Istenben hitt, hanem olyanban, aki szeret minket, és mivel én megértem ezt a szeretetet, viszont akarom őt szeretni, és ezt fogalmazza meg úgy, hogy mennyivel tartozom neki. Ez a tartozás egy idézőjeles tartozás. Ez nem egy adósság, hanem az én benső válaszom az ő szeretetére. Nem a számlának a kiegyenlítése, hanem a gyümölcs, ami fakad belőlem. És akkor folytatja, ilyeneket ír, tehát először ugye belátja, hogy mit birtokol, hogy kie van, hogy milyen szeretettel van szeretve, rájön emiatt, hogy nem mindegy, hogyan éli az életét, ha már ilyen van az életébe, és utána mit lát még be? Világos lesz előtte, ez nagyon drámai, hogy életének nagyobb része haszontalanul telt el, és hogy erről neki számot kell adnia, és hogy már is későre jár az idő, sőt, talán már nyugovóra hajolt életének napja. Tehát a döbbenet, a rádöbbenés arra, hogyha van egy ilyen szeretet, megtapasztaltam, megértettem, hogy létezik az engem ennyire szerető Isten, és akkor az illető visszanéz. De hogy éltem eddig? Hogy úgy éltem, hogy mintha ez nem is lenne. Lehet vallásos voltam. Lehet megcselekedtem a vallásom törvényeit, de igazából nem tudtam, hogy ez az Isten, akit az imádságban megszólítunk, ez engem így szeret, és ilyen közel van hozzám. És ezért a lélek fájdalommal visszanéz, és azt mondja, hogy az életem minthogyha haszontalanul telt volna el. De nem baj, mert most itt van a boldog pillanat, hogy végre innentől kezdve az életemet és az Isten kapcsolatomat tudatosan élhetem és megragadhatom. Ez a haszontalanul telt kifejezés, amit Keresztes Szent János használ, az eredetibe úgy van, hogy en el aire, a levegőben telt az én életem. Tehát, hogy nem is csak az, hogy haszontalanságban, hanem így a levegőben, egy instabilitásban telt az életem. Elment mellettem az élet. Ismerős ez a tapasztalat, és sok ilyen fájdalmas felsóhajtást hallok, hogy atya, egy nap fölébredtem, és azt éreztem, hogy elment mellettem az élet. Hogy nem ragadtam meg az életemet, mert mit csináltam? Mindig készültem valamire. Készültem arra, hogy majd ez az esemény meg lesz, aztán mikor meglett, akkor készültem a következőre, meg a következőre, meg a következőre, és úgy éreztem, hogy soha nem éltem, soha nem ragadtam meg a pillanatot, hanem mindig készültem valamire, mindig csupán előre néztem, ami előttem van. Nyilván fontos, hogy a jövőre is nézzünk, a jövőbe is nézzünk, és ne legyünk felelőtlenek, de nem engedhetjük el a pillanatot, az ittet és a mostot, tudom, nagyon magyartalanul hangzik ez, de valahogy ki kell fejezni. Nem engedhetem el a jelenemet, csupán azért, mert mindig előre nézek. Igen, kell, hogy előre nézzünk, de ettől még nehogy ez a bizonyos tapasztalat legyen az osztály részünk, hogy egyszer fölébredünk, és azt mondjuk, hogy elment mellettünk az élet, nem éltem meg az életemet, nem ragadtam meg az életemet igazából, csak eltelt az idő, eltelt mellettem az élet, léteztem biológiailag, de élni nem éltem. Tudjátok, a görög újszövetségben is kétfajta szó van az életre. Ugye van ez a bizonyos biosz, ami a biológiai élet, ami az, hogy funkcionálunk, a testünk. És van ez a zoé élet, ugye ez is az újszövetségi görögben egy kifejezés az életre, az a bizonyos dinamikus élet, az a vibráló élet, hogy nem csak létezem biológiailag, nem csak funkcionál a testem és él a testem, hanem én is élek. Jézus erre mondja, hogy azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen. Mert élhetem úgy az életemet, hogy funkcionálok biológiailag, teszem a dolgom, teljesítem a törvényt, vallási törvényt beleértve, és mégis érezhetjük úgy, hogy igazából nem élünk. Hogy ez a vibráló élet, ez a minőségi élet, amely tudjuk egyébként független a körülményeinktől, mindentől független, igazából ez egy döntéskérdés, hogy fel akarjuk-e fedezni. És hogyha azt érezzük, hogy ez hiányzott, akkor fájdalommal tekinthetünk a múltra, hogy miért hiányzott ez. De keresztes Szent János immára nem a múltra akar irányítani a tekintetünket, hanem a jelenre. Nézd meg, hogy mekkora nagy dolog az, hogy rádöbbentél arra, hogy van egy ilyen szerető társad, van Krisztus az életedben, aki téged így szeret, hát akkor most már lehetőséged van arra, hogy az életet megéld, hogy megragadd a jelent, hogy ne engedd meg, hogy az élet kicsusszon a kezed közül, ne engedd meg, hogy csak biológiailag létezz, hanem azt a vibráló, dinamikus életet is magadévá tedd, minden szenvedés, betegség, nehéz körülmény ellenére, hogy én élni akarok, hogy ebben a síralom völgyben, ami az élet, meg akarom találni az örömömet. Meg akarom találni azt, ami jó. Tudatosan akarok figyelni erre is. Látjátok, János atyánál a rádöbbenésből ez is fakad. Elment mellettem az élet, de ezt most már nem akarom hagyni, ezt írja, ebből a veszedelmes helyzetből ki kell szabadulnia. Nem akarom hagyni többé, hogy az élet elmenjen mellettem. Nem akarok úgy élni, hogy nem veszem komolyan az életemet, vagy hogy állandóan másra figyelek. Itt is csak zárójelbe ideértem magamnak, hogy ezekben a felsóhajtásokban, amikor valaki elmeséli, hogy ment el mellette az élet, akkor ugye miket mond? Például ilyeneket, hogy nem voltam önmagam, önsajnálatban éltem, mások elvárásainak engedelmeskedtem csupán, magamra nem figyelve, nem mertem örülni, nem mertem boldog lenni, nem engedtem meg magamnak, hogy boldog legyek, nem engedtem meg magamnak, hogy önmagam legyek, állarcokat hordtam, védekezési mechanizmusokban éltem. Ezek mind-mind csak egy ilyen kifejtései ennek a bizonyos tapasztalatnak, amit János atya úgy írt, hogy az eddigi életem a levegőben telt el. Nem éltem tudatosan, nem éltem a jelenben, vagy ha abban éltem, akkor pedig ilyen védekezési mechanizmusokban éltem. És akkor azt mondja, hogy ebből ki kell szabadulnia a léleknek. És mi, hogy írja? Érzi, hogy ez nem maradhat így. Na ez, amit úgy hívunk, hogy az életünknek a magunk részéről történő megváltoztatása, amiben persze mi tudunk rajta változtatni. De látjátok, hogy honnan fakadt ez? Ebből a bizonyos megértésből, megvilágosodásból, ébredésből, ebből a pozitív felébredésből, hogy rájöttem, hogy mennyire értékes az életem, hogy mennyire szeretve vagyok, és éppen ezért jön az, hogy nem akarok többé úgy élni, hogy az életem haszontalanul a levegőben, tudatosság nélkül teljen el. Látjátok itt is János atya mennyire pozitív, mennyire életteli. Igazából arra hív bennünket, hogy éljük az életünket tudatosan és boldogan és örömmel, amennyire csak lehet. Látjátok, hogy ez az ő meghívása mindenek előtt. Mennyire pozitív. És még egy gondolat itt, hogy miért feledkezett meg annyira Istenéről a teremtmények közepette ez a bizonyos lélek, erre is rádöbben. Miért nem Istent helyeztem eddig a középpontba? Ha ő tényleg van, ha tényleg hiszek benne, ha tényleg elhittem és megtapasztaltam az irántam való szeretetét, a jelenlétét, akkor miért nem figyeltem erre? Miért nem helyeztem ezt az életem középpontjába? És ezt is így kommentálja, hogy érzi, hogy ez nem maradhat így. Meg akarok tenni mindent azért, hogy Isten az életem középpontja legyen, hogy a vele való kapcsolat legyen az én legnagyobb erőforrásom, és ezáltal az életem egyre tudatosabban menjen előre, hogy el ne menjen az mellettem. Hát játok, nagyon-nagyon pozitív ez az egész, hogy a változás megint csak abból fakad, hogy változik a gondolkodásmódom, hogy ráébredek erre a csodálatos valóságra. Ugyanezt a gondolatot fejezik János atya a szellemi páros ének egy másik részében is. Nézzünk erre is rá. Lényegében ugyanerről van szó. Ez a 39. versszaknak a kommentárjában van. Tehát János egy szépen kommentálja a versszakokat, és néha van belőle egy ilyen kiszólása. Szerettük Terézt is, amikor így kiszól a mondandójából, mint hogyha megszakítaná a narratívát, és így kiszól nekünk. Keresztes Szent Jánosnál is van egy ilyen kiszólás, amely, meg fogjátok hallani, egészen rárímel szerintem arra, amit az előbb láttunk. Így szól, nagyon röviden. Ó lelkek, melyek ilyen felséges, nagy dolgokra vagytok teremtve és hivatva. Mikre utal itt, amiket ragoz az Istennel való egyesülés, a vele való intim kapcsolat. Tehát akik ilyen nagy dolgokra vagytok teremtve és hivatva, mit csináltok? Miért haboztok? A ti terveitek és álmaitok hitványságok, a ti birtokotok nyomorúság. Ó, mekkora szerencsétlenség, hogy lelketek szemei vaksággal vannak megverve. Milyen szomorú dolog az, hogy akkora fénnyel szemben vakok vagytok, és így hangos szózatokkal szemben süketek. Nem látjátok, hogy mi alatt nagyság és dicsőség után töritek magatokat, nyomorultakká, aljasokká és tudatlanokká lesztek, és méltatlanokká ekkora igazi kincsekre. Megint csak, ugye ne értsük őt félre, ez radikális költői nyelvezet megint. Na most Keresztes Szent Jánosnál ez a megrázás. Tehát, hogy megfog bennünket keresztényeket, két vállunknál fogva, és jó megráz bennünket. És megkérdezi, hogy mit csinálunk? Mi ez? Van egy ekkora meghívásunk, az emberi személy meghívása az, hogy a teremtőjével egyesüljön. Hogy ezáltal be legyen töltve az a szeretet vágyam, amelyre minden egyes ember vágyakozik, amelyre gyermekként mindnyájan vágyakoztunk, hogy valaki minket végre mindig, mindenhol és mindennek ellenére szeressen. Ez minden egyes emberi személy legmélyebb szeretet vágya. Nekünk itt van ezüst tárcán megint csak fölkínálva az, hogy ez az egész emberiség által keresett vágynak a betöltettetése, hogy hol van. Itt van nekünk ingyen és bérmentve, világosan, kifejezve és megmutatva, és János atya mégis ugye azt látja a gyakorlatban, és manapság is azt látjuk sokszor, hogy mi keresztények minden mással foglalkozunk, csak ezzel nem. Itt van az életünk, és nem csak a mi keresztény életünk, az emberiség életének a kulcsa és megoldása, amire mindenki vágyakozik. Tudjátok, talán már mondtam ezt, de ha nem, akkor még úgy is fogom mondani. Az, hogy minden egyes ember vágyik a végtelen szeretetre, ennek a legfőbb bizonyítéka a világban lévő bűn. Nézzünk szét! És lássuk meg, hogy a legelvetemültebb bűn is gyakorlatilag a szeretet elhibázott keresése. Mindig, ha visszafejtem a szálakat, Ha az illető motivációját megnézem, akkor ott a mélyben lehet nagyon a parázs alatt, de azt szunnyad, hogy szegényke szeretve akar lenni. Csak a szeretetnek a megélését és a vágya betöltettetését egy teljesen torz vakvágányon keresi. De látjátok, a minden gonoszság mélyén, minden a legelvetemültebb emberi bűnök mélyén is gyakorlatilag a szeretet elhibázott keresése van, ettől még nem mentjük fel ezeket adó. A rossz cselekedet, az rossz cselekedet, persze. De mi most mögé akarunk egy picit látni, hogy ott is a szeretetnek a kereséséről van szó. És ha belegondoltak mindenbe, nem tudom én, háborús bűnökbe, hogy valaki el akar foglalni egy földrészt, vagy akármit, miért is kell az neki? Nem, de ha visszafejtjük a szálakat, arról van szó, hogyha az én hatalmam alatt lesz, mit tudom én, 1000 ember, akkor azok legalább úgy fognak tenni, mintha szeretnének engem. Nem, de az, hogy egy hadvezérnek a hatalom vágya, hogy legyen 1000 ember, aki fölött én parancsolok, az nem, de ugyanerről szól, hogy tulajdonképpen azt akarom, hogy engem szeressenek. Teljesen el van torzulva az egész, tehát, hogy a megvalósítás mondja, módja a szörnyű. Az borzasztó rossz. De a gyökérben a szeretet vágya van. Ezért mondom azt, hogy a mai világ, nem a mai világ, a világ, az emberiség nyomorúsága a legnagyobb jelzés arról, hogy mindenki a végtelen szeretetet keresi. Mindenki azt a gyermekként vágyott, mindig, mindenhol és mindennek ellenére jelenlévő szeretetet keresi. Mindenki, mindennek a gyökerében ez van. Na most itt vagyunk mi keresztények, akiknek elvileg ugye erről tudhatunk, hogy a szeretet vágyunkat nem kell hibásan betölteni, nem kell vakvágányra mennünk, nem kell pótcselekednünk, nem kell, mert elvileg mi tudjuk, hogy ki az egyetlen valaki, aki bennünket mindig, mindenhol és mindennek ellenére tud szeretni. Tudjuk a vágyunknak a beteljesülését. Csak ugye, megint itt van a praxis, foglalkozunk ezzel az egésszel. Amit az egész világ keres, és önhibájukból vagy azon kívül nem tudnak ezzel az egésszel találkozni, mi pedig találkozunk ezzel, hát akkor reflektáljunk egy kicsit saját magunkra. Itt élünk a víztározó mellett, és nem iszunk belőle. Itt van nekünk fölkínálva a legnagyobb kincs, és nem tesszük azt magunkével. Keresztes Szent János egyik feladata, amiért egyébként mondtam nektek, az ő népszerűtlenségének az egyik oka például ez, mert ő nagyon meg tud bennünket rázni. Ő nem fog politikai, vallási, korrekt nyelvezetet használni. Ő meg fogja mondani, úgy, ahogy van. És ezért nem lesz egyáltalán népszerű az ő írása, mert látjátok, azt mondja, hogy mit csináltok, miért haboztok, ez itt terveitek, álmaitok, hitványságok, nyilván mihez képest hitványságok. Tehát ahhoz képest, hogy itt van az életünkben egy ekkora gyönyörű meghívás, egy ekkora kincs, és mi mégis mással foglalkozunk. Nem az, hogy nem foglalkozhatunk mással, nem az, hogy nem lehetnek álmaink, terveink. Tehát János atya csak a kontrasztot írja le. Mindenféle aprósággal foglalkozunk, ami nyilván lehet fontos, de közben elfelejtünk foglalkozni ezzel a legfontosabb dologgal az életünkben. És amely nekünk, keresztényeknek mondom, ezüstálcán itt van fölkínálva. A lélek és a jegyes kapcsolata mindent überel. Így írtam föl magamnak. Ez mindennél jobb. Ez mindennél nagyobb boldogság. Isten és az ember kapcsolatában van a legnagyobb megélhető béke és boldogság, ahogy például Avilai Teréz 6. lakásában, a belső várkastélyban emlékeztek, amikor ezekről az extázisokról beszéltünk, hogy a lélek elragadtatik, ez a józan mámor. Ott is ezt mondtuk, hogy csak az Isten kapcsolat képes ezt bennünk létrehozni, ezt a tiszta boldogságot, mondom, másnaposság és szürkeség nélküli boldogságot, és maradandó boldogságot, még akkor is, hogyha tudjuk, hogy ez egyáltalán nem mindig egy érzés, és egyáltalán nem mindig egy hosszantartó, emocionális hullám, hanem ez inkább az a benső béke, amire Krisztus azt mondja, hogy ezt én adom nektek, nem úgy, ahogy a világ adja. És boldogok, akik sírnak, Boldognak nevezi őket, bár az életükben nem minden van rendben, de tudják magukról, hogy így vannak szeretve, és ezért boldognak mondhatják magukat. Tehát látjátok, ez az a bizonyos boldogság, ez a béke, amelyet csak az Isten kapcsolatunk tud nekünk a maga teljességében nyújtani. Ez mindent überel. Arra vagyunk hivatva, hogy a legmélyebb vágyaink betöltessenek a Teremtővel való szeretett kapcsolat által, de mit csinálunk? Nem látjuk ezt az egészet. És fölírtam ide magamnak azt is, hogy igen, sokszor egyébként pontosan úgymond a vallásos emberek nem látják ezt. Tehát annyira érdekes. És erre mondja Jézus, hogy utcanők és vámosok megelőzhetnek bennünket a mennyek országában, mert a külsődleges törvénybetartó vallásosságnak van egy ilyen hátulütője, hogy a jó katolikus azt érzi, hogy azzal, hogy ő betöltötte a törvényt, ezzel készen van. Tehát nincs tovább. A hitem arról szól, hogy vasárnap eljárok misére, reggel este imádkozom, húsvétkor, karácsonykor meggyónok, és pénteken mondom, tehát traktorral se lehet a húst lenyomni a torkocskámon. És akkor, hogy gyakorlatilag, mivel én ezt betöltöttem, azt mondhatom, hogy hát akkor a hit életem ennyi, nincsen tovább. Hát megtettem azt, amit a törvények kívánnak. Látjátok, éppen ezért nagyon sokszor maga ez a felszínes, törvénybetartó vallásosság lehet a legnagyobb akadály annak, hogy valaha megnyíljak az Istennel való mélységes kapcsolatra. És ez ugye mennyire ezt is ugye nehéz hallani, mert azt gondolnánk, hogy azzal, hogy mi szépen a katolikus törvények szerint élünk, ezzel mi már mindent megtettünk. Természetesen jó dolgok azok, amiket eddig elmondtam, hogy járunk szentmisére, hogy imádkozunk, hogy szentgyónás. Persze, hogy ezek mind-mind kincsek, és csináljuk is, mert ez mind helyén van. De itt arról beszélek, amikor valaki azt látja, vagy úgy gondolja, hogy a hitélet igazából ennyi. Tehát tegyem meg ezeket, és ezáltal a lelkiismeretem el van altatva, és kész, vége. Keresztül Szent János, na, itt jön a maga rázásával. Szerinted a kereszténység ennyi? Lemaradsz. Örök életedre lemaradsz egy hihetetlenül boldogító szeretett kalandról. Ha a vallási életet csak ennyinek gondolod, hogy néhány törvény betöltése, lemaradsz egy csodálatos boldogságról. És itt jön az, amikor ő felsóhajt így fájdalmasan, hogy ti lelkek, akik ekkora dolgokra vagytok hivatva, mit csináltok? Miben vesztegetitek az időtöket? Azt hiszitek, hogy a vallásosság csak ennyi, hogy be van tartva a törvény, és slussz passz? Hát tudjátok, mi van még? Mi van ezen az úton, ezen a misztikus úton, hogy mi vár még benneteket? Látjátok, János atya ezért motivál, de fájdalmas szavakkal motivál bennünket. Tehát, hogy igen, tehát egy megráz. És azt mondja, hogy nem élhetünk mi keresztények, tudjátok miben, amit úgy hívunk, ugye Presser Adam is alapján, hogy ringasd el magad típusú vallásosság. Ezt talán mondtam már, de én ezt nagyon szeretem. Ringasd el magad. Gyónjál, áldozzál, járjál templomba, és hidd el, hogy te vagy a szent. Ringasd el a lelkiismeretedet. Hány ember gyónik meg itt így, hogy igazából érzem, hogy neki ez az egész nem Jézussal való találkozás, hanem lelkiismeret, lenyugtatás. Meg vagyok nyugodva, mert beteljesítettem. Ringasd el magad. És a harmadik lakás kapcsán beszéltünk arról, hogy a gonosz lélek pontosan ezt akarja. Ne az, hogy ne gyónjál, ne áldozzál, ne járj templomba, nem ezt akarja, hanem hogy járj, de úgy, hogy ringasd el magad. Ringasd el magad abba, hogy ez így elég, ez így kész, te vagy a jó, és elítélhetsz mindenki mást éppen ezért, aki nem olyan, mint te. Ringasd el magad a magad kis világában. János atya meg akar bennünket rázni. Tehát a ringatást kicsit túlzásba fogja vinni, és az már rázássá fog alakulni, hogy fölébredjünk, hogy ja, hogy most mi van? Hogy ennél van sokkal több is? Hogy lemaradhatok egy nagy boldogságról? Igen, lemaradhatsz egy nagy boldogságról. Ha nem döbbensz rá arra, amit ő itt ír, hogy ez az Isten téged milyen mélységes kapcsolatra hív önmagával. Hogy nem csak törvénybetartásról van szó, hanem szeretett kapcsolatról. Látjátok, ez is szerintem, bár mondom, kicsit radikális szóhasználat, de akkor is pozitív meghívás. Akkor is arról szól, hogy te keresztény ember, jöjj már rá, hogy mit van. Jöjj már rá, hogy hogy vagy szeretve. És akkor ezáltal tedd meg mindazt, amit meg kell tenned. Még egyetlen egyet engedjetek meg nekem, ugyanezen a vonalon haladva, és ez pedig megint csak a szellemi páros ének első fejezetéből egy rész. Megajándékozottságról beszélünk, arról beszélünk, hogy kim van és mim van, mely által képessé válhatok az életemben a változásra, de tegyük ezt az egész megajándékozottságot még konkrétabbá, még megfoghatóbbá. És Avilai Teréz és Keresztes Szent János totálisan egybeér annál a pontnál, hogy az emberi személy legnagyobb megajándékozottsága a Szent Háromság bennünk lakása. Mind a kettő itt indul, hogy ember mindenek előtt azt lásd be, hogy te az Isten temploma vagy. Hogy ő benned lakik. Hogy amikor arról beszélünk, hogy Isten szeret téged és veled van, akkor az nem csak egy ilyen, egy éterben elvesző elv, hanem annyira konkrét, hogy ez az Isten maga személyesen jelen van a te lelkedben. És hogy ez a legnagyobb megajándékozottságaink egyike, sőt a legnagyobb, amikor valaki fölfedezi a Szent Háromság benne lakását. És a belső várkastély alapján emlékeztek, igazából végig erről beszéltünk. Csak a misztikusok beszélnek erről? Dehogy is. Hát Jézus egész tanítása gyakorlatilag erről szól. Hol vagy mester? Hol laksz te, mester? Ugye a kérdés, melyet keresztelő Szent János tanítványai feltesznek Jézusnak János evangélium elején. Mester, hol laksz? Emlékeztek erre. És Jézus azt mondja nekik, hogy gyertek, nézzétek meg. Bum, elmentek, hű, de jó. És aztán az evangélista egy betűt nem ír arról, hogy most Jézus valójában hol lakott. Melyik utcában, melyik házban, milyen volt a szobája, semmit nem ír róla, csak annyit, hogy ennyi óra volt, és aznap nála maradtunk. Na most ezzel mi meg vagyunk lőve. Hát akkor most igazából, mi most én, mint 2017-ben a János evangélium olvasója, mit kezdjek ezzel az információval? Hogy ők ketten akkor látták Jézus hol lakik, bum, és akkor ez nekem most miért jó? De az János evangélium az egyik legmisztikusabban felépített evangélium. És tudnunk kell, hogy az a bizonyos kérdés, hogy mester, hol laksz, az gyakorlatilag nem keresztelő Szent János két tanítványának a kérdése, hanem a húsvét és a pünkösd után élő keresztény ember kérdése. Azaz a mi kérdésünk. Akik tudni akarjuk, hogy Jézussal hol találkozhatunk most. És ez már, mivel a János evangélium az első század fordulóján íródott, már egy keresztény generáció ott volt, akik már nem látták Jézust a saját szemükkel. Az apostolok még látták, meg voltak tanítványok, akik látták, de már jön egy csomó új keresztény, sőt, a kereszténység terjed, földrajzilag is. És egy csomó emberhez jut el az örömhír, akik már egyáltalán nem látták Jézust a saját szemükkel, sőt, ha elutaznának Jeruzsálembe, vagy elutaznának Názáretbe, nem találkoznának vele. Miért? Mert meghalt és feltámadt. De hát, hol vagy te, Jézus? Elmegyünk Jeruzsálembe, nem vagy ott. Elmegyünk a Vatikánba, nem vagy ott. Elmegyünk Santiago de Compostellába, nem vagy ott. Hol találkozhatunk veled? Látjátok, ez a kérdés, hogy mester, hol laksz? Ez a mi kérdésünk. Nem az a kérdés, nem az érdekel bennünket, hogy Jézus 2000 évvel ezelőtt Palesztina földjén melyik városba és melyik utcába lakott. Ez egy picit érdekes, de irreleváns adat nekünk. A legfontosabb adat az, hogy 2017-ben Magyarországon hol találkozhatom veled, Jézus? Én itt vagyok, te meg hun vagy. Nem elég nekem az, hogy te a mennyekben vagy. Hát akkor azzal is meg vagyok lőve. A mennyei Istennel is meg vagyunk lőve. Miért? Mert az úgyis távkapcsolat. Nem? Hogyha ő a mennyekben van, én meg itt a földön, és ugye hány keresztény még mindig ezzel az istenképpel él, ő ott, én itt, akkor nem töltetik be az a vágyam, hogy azt akarom, hogy valakitől végre soha ne legyen fizikai elválás. Mert ez az egyik legmélyebb szeretet vágyunk, ahogy már ezt kifejtettük. Azt akarom, hogy valaki engem minden helyen kísérjen, és mindig jöjjön velem, hogy ott legyen, akkor is velem, amikor ott sírok, ahol senki se lát, a legnagyobb magányba is ott legyen. A műtőasztal magányán, a halál küszöbénél ott legyen, hogy senki, semmilyen típusú elválás és távolság ne legyen vele. Erre vágyódunk. De ha Isten csak a mennyekben van, akkor ugye megint az van, hogy hát akkor az is egyfajta távolság. Mert majd mikor leszek vele, ha meghalok? Bú, jó. És akkor a földön teljesedik valaha az a vágyam, hogy valaki úgy legyen velem, hogy ne kelljen tőle soha-soha fizikailag elválni. És ugye azt mondjuk, Isten teljesíti a legmélyebb vágyainkat. Tehát őnek jelen kell lenni bennem ahhoz, hogy teljesíthesse ezt a vágyát, ezt a vágyamat, hogy én mindig akarok magam mellett valakit tudni, akivel nincs elválás. És látjátok éppen ezért, amikor jön ez a kérdés, hogy Mester, hol vagy? Jézus, hol vagy? Nem elég nekem az, hogy csupán a mennyekben vagy. És még az sem elég nekem, hogy mondjuk jelen vagy az oltári szentségben, amiben mi katolikusok hiszünk, és szeretjük, és tiszteljük, és én is tűzbe tenném a kezem az oltári szentség dogmájáért, és hisszük, hogy Jézus teste és vére, és hogy ő jelen van, de mégse felejtsük el azt, hogy az oltári szentség Jézusnak nem az egyetlen jelenléti formája. És ő mindenek előtt azt mondta, hogy én bennetek vagyok. Tehát az oltári szentséget hisszük és szeretjük és tiszteljük forrás számunkra, de mégsem akarjuk azt vallani, hogy Jézus be van zárva a templomba. És csak akkor találkozom vele, ha oda megyek. Akkor megint meg lennék lőve. Bocsánatot kérek, de ha a kereszténység tényleg egy templomba bezárt Jézusról szólna, én megint csak nem nagyon választanám ezt, mert hát ez akkor is távkapcsolat. Nem tudok 24 órában ott érdelni a templom kövén. A szentségimádás, az oltári szentségimádás, ez egy gyönyörű dolog, egy forrás. De mégsem mondjuk már azt, hogy csak itt van jelen Jézus. Én azt hiszem, a katolikus egyházban picit túlhangsúlyoztuk az oltári szentséget. Mint hogyha azt gondolnánk, hogy Jézussal csak ott lehet találkozni, és csak ott lehet vele bensőséges módon egyesülni. Természetesen igen, de ez nem csak az ő, nem kizárólag az egyetlen formája az ő jelenlétének. Hanem akkor mi elégíti ki azt a vágyamat, hogy valaki végre mindig velem van, a bennem élő Isten. És Jézus válaszol erre a kérdésre, hogy hol vagy, Mester, hol laksz? Ugye ott válaszol János evangélium a közepe felé, mikor azt mondja, hogy én bennetek vagyok, ti én bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Maradjatok bennem. Ez az ő helye mindenek előtt. És az oltári szentség, a szentségimádás, az áldozás nyilván ezt táplálja, hogy minél tudatosabban együtt lehessek a bennem lévő Krisztussal. Talán már Avilai Teréz kapcsán is emlegettük ezt a Szent Páli mondatot, hogy, és amit János atya mindjárt idéz, hogy az Isten templomai ti vagytok. A te tested, a Szentlélek temploma, ezen testek nem tudok túljutni. Mert ugye úgy szoktuk ezt értelmezni ilyen erkölcsi módon, hogy a tested a Szentlélek temploma, tehát tessék rá vigyázni. Na, hogy erkölcstelenséget csinálj, mert megszomorítod a szent lelked. Jó van, ez benne van, de Szent Pál nem erről beszél, amikor azt mondja, a tested a Szentlélek temploma. Arról beszél, hogy a te tested az Isten szentélye, ahol ő jelen van, ahol vele élhetsz. Ugye Pálnak mi a templom? Ugye mondtuk már ezt, a jeruzsálemi templom. A többi zsidó közösségi ház, az nem templom, a zsinagóga. A zsinagógában nem az folyik, ami a jeruzsálemi templomban folyt. A zsinagógában a zsidó testvéreink imádkoznak és énekelnek. De nekik egyetlen templomuk van, illetve volt, a jeruzsálemi templom. Ahol az áldozat bemutatása ment, melyet Krisztus után 70-ben a rómaiak leromboltak. Melynek csak a nyugati fala, úgynevezett siratófal áll. És azt tartották, hogy az Isten jelenlétének a helye, a szentek szentje. És ez a Szent Pál még Saul korában gyilkolni tudott volna a templomért. Hogyha bárki megszentségteleníti a templomot, bármi rosszat szól róla, mert az a legszentebb hely. Emlékeztek Jézus perében is, ez volt az ő elítélésének egyik legnagyobb ilyen kulcs mondat, hogy káromolta a templomot. Mert azt mondta, hogy bontsátok le, és én harmadnapra felépítem. De az ő testének templomáról beszélt. Ott is már ott van ez a gondolat. És ez a Saulból megtért Pál, aki találkozik Krisztussal, és ilyeneket mond, hogy nem az a kőhalom ott a templom, hanem a te tested a templom. A te tested az Isten szentélye. Hogy mit mond ezzel? Hogy ő nem csak átvitt értelemben, vagy szimbolikusan van bennem, hanem teljes mértékben valóságosan van jelen. Az én testemben szinte. Persze ezek nyilván az, hogy a test, mint a lélek temploma, meg hasonlók, meg Isten bennünk lakásának a temploma, valahol mindig megint szimbolikus marad, de valahogy meg kell közelítenünk azt, hogy Isten az emberben lakik. És ezt a valóságot próbáljuk ezekkel a szavakkal valahogy kifejezésre juttatni. És Keresztes Szent János ugyanerről beszél itt, amikor a lelki élet kiinduló pontjáról ír. És akkor ezt újra hajolvassam fel. Szerintem ez nem fog annyira magyarázatra szorulni, mert itt ő nagyon egyszerűen, nagyon világosan fogja ugyanezt gyakorlatilag elmondani. Így írja. Hogy pedig ez a szomjas lélek végre valahára megtalálja jegyesét, hogy szeretetben egyesülhessen vele, már amennyire ez életben lehet, hogy csillapíthassa epedését azzal a kis csöppel, amit az ember itt e földön ő belőle élvezhet, tegyük meg neki azt a szívességet, amelyet jegyesétől kér. Fogjuk kézen, vezessük, és mutassuk meg neki azt a rejteket, ahol jegyese egészen biztosan fellelhető. Tegyük meg ezt neki, hogy ott egészen biztosan megtalálhassa őt, és ne kezdjen el bolyongani társainak nyomában. Jegyezzük meg tehát, hogy Isten fia, az ige, az atyával és a Szentlélekkel együtt, lényege szerint és mindenütt való jelenléte folytán ott rejtőzik a lélek legbelsejében. Ha tehát a lélek meg akarja őt találni, nem kell egyebet tennie, mint hogy kimegy az összes teremtett dolgok közül azáltal, hogy elvonja tőlük akaratát és vonzalmát, s teljes összeszedettségben vonul vissza önmagába, úgyhogy reálnézve a többi dolgok olyanok, mintha nem is léteznének. Ugye megint ez a misztikus nyelvezet. Ezért mondja Szent Ágoston Istenhez beszélve, nem találtalak, Uram, odakint, mert rossz helyen kerestelek, hiszen én bennem vagy. Ez egy Szent Ágostonnál, hogy emlékszünk erre a másképp való megfogalmazás, hogy mennyit kerestelek, Uram, téged kívül és máshol, és de te végig belül voltál. Ugyanezt visszhangoz a János atya. Az Úristen magában a lélekben rejtőzik. A szemlélődő embernek tehát ott kell őt keresnie, mondván, hová rejtőztél el szerelmem? Így módon tehát, ó te emberi lélek, te legszebbike az összes teremtményeknek, hú de költői, aki annyira óhajtod ismerni a helyet, hol kedveset tartózkodik, hogy megkeresthesd és vele egyesülhess. Íme, tehát megmondtuk neked, hogy te magad vagy az a trónterem, amelyben ő lakik, és az a rejtekhely, melyben ő rejtőzik. Nagy örömödre és boldogságodra szolgáljon az a tudat, hogy egész kincsed és reményednek egész tárgya oly közel van hozzád, hogy benned van. Jobban mondva, hogy te nem is tudnál nélküle létezni. Ecce enim regnum dei intra vos est. Íme, mondja a jegyes, az Isten országa közöttetek vagyon. Lukás 17. És az ő szolgája, Szent Pál apostol így szól, ti vagytok Isten temploma. Második Korintusi levél 6.16. Nagy örömére szolgál a léleknek az a tudat, hogy Isten soha nincs tőle távol, még akkor sem, ha halálos bűn állapotában volna. Hát még akkor, ha az isteni kegyelem ékesíti. Mi mást kíván szó lélek? Mi más után kutatsz magadon kívül? Mikor magadban hordod kincsedet, örömödet, boldogságodat, vágyaidnak kielégítését és országodat, vagyis kedvesedet, aki után szíved eped, akit a szíved keres. Örülj és vígadj vele benső összeszedettségben, hiszen annyira közel van hozzád. Itt szeresd, itt vágyódj utána, itt imádd, és ne keresd őt magadon kívül, mert csak elszórakozol, csak elfáradsz, és sehol sem fogsz biztosabban, gyorsabban és közelebb boldogságot találni, mint önmagadban. Látjátok, mennyire egyértelmű, mennyire lényegre törő. Ugye Avilai Teréz a belső várkastélyban ugyanezt fogalmazta meg, de ugye, ahogy emlékszünk rá, ilyen színesen, ilyen szimbólumokkal, hogy kastély, meg várfal, meg trónterem, meg lepkécske, meg stb. János atya meg így puff-puff, Szent Háromság benned van, tudjál róla. Tehát, hogy látjátok, ilyen kicsit szárazabban, de néha szükségünk van erre is, hogy valaki röviden, frappánsan, lényegre törően megmondja nekünk, hogy mi is a valóság az életünkkel kapcsolatban. Te legyetek János atya, itt most már mennyire ugyanazokat a szavakat is használja, amit eddig magam is próbáltam használni. Vágyainknak a kielégülése, vágyaink betöltettetése, a bennünk való Isten szeretete által lehetséges. És hogy őt nem kell keresnünk önmagunkon kívül, egyetlen dolgunk van, hogy behúzódjunk önmagunkba, és belegondoljunk a bennünk lévő Isten jelenlétébe. A belső várkastély kapcsán százszor beszéltünk erről. De látjátok, ez a keresztény élet hétköznapi gyakorlata. Mit csinálok? Élem az életem, zajlik a hétköznap, teszem a dolgom, és eközben belegondolok egyre többször Isten bennem való jelenlétébe. Ezt megtehetem bárhol, bármikor, bármilyen lelki állapotban, függetlenül attól, hogy mit tettem és mit nem. Hogy belegondoljak Isten bennem való jelenlétébe, hogy felismerjem, hogy ő ezen bennem lakó társam, ez bárhol és bármikor megvalósítható. És ugye erre mondtuk azt, hogy a tudatos keresztény élet azt jelenti, hogy ennek a jelenlétnek a tudatában él egyre inkább az életemet. Jézus erre mondta, maradjatok bennem. Hát pontosan erről van szó. Maradj bennem, éld az életedet úgy, hogy mindig belegondolsz abba, hogy jelen vagyok benned. És így tudunk egy sokkal boldogabb keresztény életet élni. Köszönöm szépen a figyelmet, 2 hét múlva találkozunk.